Vendégünk a stúdióban továbbra is Bokros Lajos, a Közép-Európai Egyetem vezérigazgatója volt, pénzügyminiszter, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Az egészségügyben már bevezették a vízidíjat, és elindult a kórházi rendszer egy jelentősebb átrendezése vagy átszervezése, az oktatásban pedig a tandíj bevezetése került napirendre, de ön szerint mennyire tényleg reformértékű intézkedések ezek, hiszen a politikai vita nagyon éles ezekről, volt, aki egyszerű sarcolásnak nevezte az ellenzék oldalán, de még a szocialista párt oldalán is Hongyula egy ilyen népnevelésnek tartja, ráadásul nem is értette egyet ennek a módszernek a bevezetésével, szóval mennyire reformértékűek ezek az intézkedések?
Ezek az intézkedések mindféleképpen reformértékűek, noha lehet azt mondani, hogy ezek nem alkotják a reform teljes csomagját és lényegét. Nagyon sok egyéb intézkedésre szükség lenne ahhoz, hogy ezek az intézkedések is kifejtsék a maguk jótékony hatását. Reformon különböző dolgokat szokás érteni. Ezek a eddig bevezetett reformok azért mindenféleképpen szükségesek és fontosak abból a szempontból, hogy megváltoztatják a piaci szereplők magatartását. Én azt nem tartom egy elfogadható kritikának, hogyha azt mondjuk bizonyos reformokkal szemben, hogy azok igenis a nép magatartási szokásait úgymond meg akarják változtatni, hiszen a piacon nap mint nap ezzel szembesülünk. Minden árjelzés, ami kapunk a piacról, úgy fejti ki a hatását, hogy megváltoztatjuk a reál való reakciónkat, válaszunkat. Ha valaminek az ára fölemelkedik, akkor nyilvánvalóan abból kevesebbet fogunk fogyasztani, sokkal inkább mérlegelni fogjuk, hogy észszerű-e azt a fogyasztást maximalizálni. Mondok a közelmúltból érdekes példákat, annak idején például nagyon olcsó volt a víz, ennek következtében mindenki pazarolt vele. Amikor a szocializmusban, vagy az átkosnak nevezett időkben nagyon olcsó volt a kenyér, akkor az állatokkal letették fel. Tehát igenis irracionális, észszerűtlen magatartást folytatott a fogyasztó, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy még azoknak a termékeknek is legyen ára, amelyeknek a költségét zömmel közterviselési alapon a költségvetés viseli.
Ugye eddig is volt ezeknek a termékeknek ára, csak a térítésmentesség egy ilyen furcsa akciót okozhatott az emberekben, hogy ezek ingyenesek, miközben nem voltak ingyenesek, hiszen az adókon keresztül mindenki megfizette az árat.
Pontosan, ezt mindenki tudta, hogy ez így történik, csak amikor arról, hogy én nekem azt a konkrét szóban forgó szolgáltatást, legyen az oktatás, vagy éppen egészségügyi szolgáltatás, igénybe veszem. A felhasználás helyén és a felhasználás pillanatában mégsem kellett érte érdemben fizetni, most tekintsünk el a hálapénztől. Ennek következtében kétségkívül egyfajta túlkereslet alakult ki ezek iránt, a szolgáltatások iránt, hiszen magának az egyénnek a számára nem volt világos közvetlenül az összefüggés az ő közterviselési hozzájárulása és az egészségügyi vagy oktatási szolgáltatásokból való részesedése közti összefüggés. Tehát mindenki abban volt érdekelt, hogy hát ha már nagyon sok adót fizetek úgyis, mert senki nem szeret adót fizetni, akkor minél többet vegyek igénybe ezekből a szolgáltatásokból, néha messze a kelleténél többet.
Ön szerint mennyire fontos az, hogy ezek mögött, a mostanra bevezetett intézkedések mögött van-e igazi társadalmi támogatottság, vagy nincs, hiszen azért a közleménykutatási adatokból azt látjuk, hogy az emberek nagy része nem ért egyet a kormány működésével, vagy a kormány tevékenységével, miközben nagyon fontos változtatásokat kezdett el az egészségügy és az oktatás területén.
Én nem keverném össze a politikusok, vagy éppen a kormány, vagy éppen az ellenzék általános megítélését a konkrét reformlépések konkrét megítélésével. Sajnos Magyarországon, hogyha valakinek éppen az a elképzelése, hogy a kormányról, bizonyos személyekről nagyon negatív véleménye van, akkor hajlamos, úgymond a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiönteni, és azt mondja, hogy na hát ettől a kormánytól bármit is bevezet, abszolút nem fogadom el. És nem nézünk a mélyére azoknak az intézkedéseknek, amelyek adott esetben, hogy szeretjük-e, vagy éppen nem szeretjük a regnáló minisztert, az a javunkat szolgálják.
De azért Magyarországon nagyon nehéz a vízidíj és a tandíj mögé igazi társadalmi támogatottságot fölmutatni, nem?
Minden reformértékelés és reformlépés mögé az első pillanatban nem könnyű ilyet felmutatni. Itt három dolog hiányzik Magyarországon. Az egyik az, hogy ezeket a reformokat más reformok keretében, azokkal összefüggően, azokba ágyazva lett volna célszerű, akár csak megmagyarázni is, nem csak bevezetni. A másik az, hogy itt ennél a bizonyos magyarázatnál azért az a helyzet, hogy nagyon sokan, még a kormány tagjai között is, hát nem rendelkeznek elnézést a nagy képviségért, de kellő felkészültséggel vagy szakértelemmel ahhoz, hogy ezeknek a lépéseknek az igazi értelmét megmagyarázzák. És végül, de nem utolsó sorban látjuk azt is, hogy a politikai osztály sem egységes ezek megítélésében, tehát kormányon belül is vannak, akik szeretik a vízidíjat, és vannak, akik nem szeretik, és ugyanaz fordul elő egyébként kísértetésen, mint 12 évvel ezelőtt. Vannak, akik kikacsintanak, úgymond,
már, amit
a gonosz miniszter
háta
mögött, hogy ó, én gyerekek, egyetértek veletek, de hát mostan itt van ez a szerencsétlen egészségügyi miniszter, miután ezt a programot a kormány elfogadta, nekem is muszáj ezt támogatni, de valójában én együtt érzek.
De nem az az igazi gond, hogy igazából most 12 évvel ezelőtt és most is gyakorlatilag ugyanaz a probléma, hogy a magyar állampolgárok soha nem lettek arról megkérdezve, hogy magas adókat akarnak fizetni, és ezután térítésmentesen sokfajta közszolgáltatást elérni, vagy alacsonyabb adókat akarnak fizetni, de aztán, amikor a közszolgáltatást igénybe veszik, akkor pluszban kell nekik fizetni. Tehát, hogy ez a kérdés igazából nem lett föltéve soha.
Igen, önnek teljesen igaza van. Magyarországon a közbeszéd az 99%-ban teljesen értelmetlen napi pártpolitikai csatározások körül folyik, nem pedig, ahogy ön most egy nagyon fontos témát említett, ilyen közpolitikai válaszi kérdéseken, hogy valójában mi az a rendszer, amit szeretnénk, és milyen árat vagyunk hajlandók érte fizetni. Nem azt kell mérlegelni, hogy melyik párt tud többet ígérni, egyszerre alacsony adókat és minél több közkiadást, hanem becsületesen a társadalom színe elé kellene tárni a valóságos alternatívákat, amik közül ténylegesen lehet választani, és ezt akár közvélemény kutatások, felmérések alapján is megvizsgálni, hogy igenis a magyar lakosságnak az értékítélete melyik modellt szeretné inkább, és ennek alapján dönteni.
De így akkor van-e egyáltalán reális esélye, hogy bármelyik reform vagy reformjellegű intézkedés sikeres lesz, hogyha a konyhaasztal mellől döntik el a politikusok, és aztán zúdítják az emberekre a változtatásokat, anélkül, hogy, ahogy ön is mondta, elmagyaráznak az igazi értelmüket, és nem mellesleg valamiféle támogatást, vagy egyetértést, vagy bizalmat szereznének hozzájuk.
Még van egy további baj, szinte mindegyik reform, amiről beszélünk, és majd a továbbiak fogunk, már 16 évvel elkésett. Abban az értelemben, hogy ezeknek a reformnak egy jelentős részét jó lett volna, érdemes lett volna a rendszerváltástól nem nagyon távoli időben bevezetni, hiszen akkor még jobban lett volna idő, nyugodtabb körülmények között egy fellendülési időszakban ezeknek a reformoknak a bevezetésére, a költségeknek tulajdonképpen az elszámolására, és a gazdaság egy magasabb szintű növekedés pillanatban ezeket jobban meg tudta volna emészteni. Sajnos az a magyar átok, hogy mindent a 21. órában döntünk el, és akkor egy kapkodás van, és ennek a kapkodásnak az az eredménye egyik oldalról, hogy egyfajta szakmai sekélyesség figyelhető meg, másrészt pedig, mint említettem, nagyon nagy korlátozó tényező, hogy nem tudjuk tisztességesen elmagyarázni a magyar választóközönségnek, hogy igazából mik azok a reális alternatívák, amik közül választhatnak. Tehát ilyen értelem, vagyunk a legfontosabb akadályai a reform sikerének, mert túl későn kezdjük, és amikor elkezdjük, akkor egy ilyen kapkodás és az idővel való szaladgálás eredménye.
De a mostani helyzetben akkor milyen sikert jósol ezeknek a változtatásoknak?
Én ezzel együtt abban bízom, és ebben szeretni, hogy ezek a reformok először is kiteljesednek, és mindazok az egyéb reformlépések, amelyek szükségesek maguknak, a már bevezetett reformlépéseknek a sikeréhez, ezek meg fognak valósulni, és akkor így ezek az egyes reformelemek egymás erősítve végül is egy olyan kritikus tömegét tudják alkotni a változtatásoknak, amelyeknek aztán a pozitív hatás is sokkal hamarabb jelentkezik, mert igazából a legfontosabb érv az lesz, majd hogyha az emberek a bőrükön érezni fogják, hogy hú, tényleg megjavult az egészségügyi szolgáltatások színvonala, tényleg jobb lett ez az egyetem, tényleg jobb lett az az iskola, az én gyerekem versenyképesebben tud most már harcolni a jövőbeni túlélésért, és ebben a ordas világban, amit ugye a globalizáció hozott ránk, jobban tud tájékozódni, több nyelven beszél, és jobban helyt tud állni, vagy a felnőtt munkaerő is adott esetben. Tehát egy általában egy optimistább, magabiztosabb, élhetőbb világot kellene ezeknek a reformoknak, úgy mondjam, a társadalmi pszichológia, psziché szintjén is kialakítani, hát ennek még egy kicsit, azt hiszem, odébb van az ideje.
Hol a legfontosabb, vagy hol a legsürgetőbb a változás, melyik területeken, aztán a hírek után nyilvánvalóan ezekről fogunk beszélgetni.
Akkor csak felsorolás szerűen 5 területet tartok rendkívül fontosnak. Már beszélgettünk az egészségügyről, másodiknak említem az oktatást, harmadiknak a közigazgatás reformját, negyedik, mindezt keresztbe szelve az önkormányzati rendszer reformját, aminek ugye van tapadása az egészségügyhöz, oktatáshoz, közigazgatáshoz, és végül, de nem utolsó sorban az adóreformot tartom fontosnak.
Vendégünk a stúdióban Bokros Lajos, a Közép-Európai Egyetem vezérigazgatója volt, pénzügyminiszter. A telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.